Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai Kaleidoszkóp magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem itt a stúdióban, Finta József atya, érseki helynök plébános úr, köszöntelek szeretettel.
Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat.
Nemrégiben hallhattak riportot Édes Árpád református lelkésszel, akit megkérdeztem az egymáshoz szorosan kapcsolódó három ünnepről, a reformáció emlékünnepéről, a Minden Szentek ünnepéről, illetve a halottak napjáról, ugye október 31, november 1, november 2-ről van szó. Úgy gondoltam, hogy nagyon izgalmas lesz, hogyha ugyanerről a három emléknapról, ünnepről megkérdezlek téged is. A katolikus egyházban miként gondolkodtok a reformáció emlékünnepe felől?
Különböző szinteken vannak nyilván megközelítések, van egy egyháztörténelmi megközelítés, ami a teológiákon, a tanulmányainkban nyilvánul meg. Azt tudom elmondani, hogy nyilván a korábbi évszázadokhoz képest sokkal pozitívabb és kiegyensúlyozottabb az egyháztörténelmi megítélése a reformációnak. Teljes egészében belátja a katolikus egyháztörténelem a korabeli katolikus egyháznak azokat a hibáit, gyöngességeit, amelyek valóban szükségessé tettek egyfajta reformációt. Hogy aztán konkrétan ez volt a legjobb, ez történt, igen. Tehát mindenképpen az egyháztörténelmi megítélése sokkal reálisabb a katolikus egyházban, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszakok szentatyáinak, II. János Páltól, sőt már VI. Páltól kezdve, II. János Pálon keresztül, 16. Benedek, illetve most Ferenc pápa, aki éppen Svédországban tartózkodott a napokban a Luteránus Világszövetséggel közös istentiszteleten. Azt gondolom, hogy a szentatyáink a maguk magatartásával, bocsánatkéréseivel nagyon is jól demonstrálják azt, hogy a katolikus egyház nagy megbecsüléssel van a reformáció egyházai iránt. Nyilván ettől függetlenül van egy dogmatikus megközelítés, amelynek a lényege az, hogy amiben eltér egymástól a két felekezet, illetve a protestáns felekezetek és a katolikus egyház dogmatikus tanítása, abban nyilván hűségesek vagyunk a magunk tanításához, de hát nyilván nem csak a protestáns egyházakkal, hanem egyéb vallásokkal, felekezetekkel szemben is a tisztelet és a párbeszéd útját keressük. Tehát az, hogy vannak különbségek a tanításban, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy bármiféle ellentétnek vagy feszültségnek kellene lennie. És akkor itt jön a hétköznapi életnek talán a legfontosabb hát dimenziója, ugye van egyháztörténelmi, van teológiai, de van egy hétköznapi élet, amelynek a lényege az, hogy keressük az együttműködést egymással, keressük a közös ima lehetőségeket. Itt Kiskunhalason az elmúlt évben törekedtünk arra, hogy különböző helyeken, mind a mi imaházunkban, mind pedig a protestáns imaházakban legyenek ökumenikus imaórák, nem csak az ökumenikus imahéten, hanem azóta is. Minden egyes városi ünnepségen közösen jelen vagyunk és imádkozunk közösen. Ezt a kedves hívek bizonyára látják, tudják. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb dimenzió, hogy az egyes egyházak hívei a hétköznapi életben hogyan közelednek egymáshoz, hogyan találják meg az imádságban is, és a szeretet szolgálatban a közös hangot, és lépegetünk előre.
Ugye a reformáció, ami kb. 500 évvel ezelőtt elindította először ugye a református egyházat, később a többi protestáns egyházat, maga a megújulás szellemében él ma is. Nyilván ez jelen van a katolikus egyházban is. Erről tudsz-e nekünk valamit mondani?
Épp itt Kiskunhalason beszéltük a lelkészekkel, talán már 2 éve is van, hogyha a katolikus egyház korábban még a reformáció előtt végbe vitte volna azokat a változásokat, amelyek azóta lezajlottak a katolikus egyházon belül, akkor teljesen okafogyottá vált volna a reformáció, és ez így is van. Tehát azt gondolom, hogy a katolikus egyház minden olyan nem egészen tiszta, vagy nem egészen jó dolgot, ami jellemző volt rá korábban az egyháztörténelemben, sikeresen maga mögött hagyott. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy nem emberek vagyunk, vagy hogy nincsenek emberek minden felekezetben, de az intézményes hibákat, problémákat azt hiszem, hogy sikeresen küszöböli ki, és a megújulás útját folyamatosan járja. Ecclesia semper reformanda, mi is ezt mondjuk, az egyház mindig megújítandó.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Finta József atyával, maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Finta József atyával, érseki helynök plébánossal. Mondtad, hogy nagyon-nagyon sok mindenben átalakult nyilván azóta a katolikus egyház. Mik ezek a nagyon karakteres változások, ha össze tudnánk szedni röviden?
Ami a korabeli reformációhoz csatlakozó hívek nagy elvárásai közé tartozott, az nyilván például a népnyelv, az, hogy a latin nyelv helyett népnyelven folyjon a liturgia, azután a szentírásnak a kézbe kapása, és nem csak a papság kiváltsága, hanem hogy a hívek
olvassák
és úgymond értelmezhessék, nyilván az egyház segítségével nálunk. Azután nagyon fontos változás volt, ami talán a számunkra legfájdalmasabb, így utólag visszatekintve, az egyháznak a reneszánsz korabeli hivalkodása. Ezt nyilván nem szabad, meg nem is lehet általánosítani, de tény és való, hogy sokakra, főleg a főpapság soraiban jellemző volt ez a fajta korabeli főúri viselkedés és az ehhez kapcsolódó anyagiasság és hivalkodás. Ma már ott tartunk, hogy gyakorlatilag nem is lehet politikai pártnak tagja katolikus pap, semmiképpen nem olvadhat össze a katolikus egyház hatalmi szervekkel. Ennek nagyon komoly egyházi jogi akadályai vannak, hála Istennek, és így távol tudjuk tartani magunkat, úgymond a politikai hatalomtól, ezzel való összeolvadástól, ami sokáig jellemző volt évszázadokon keresztül az európai kereszténységre. Ezek voltak talán a legfontosabb történelmi változások, tehát népnyelv, a Bibliának a komolyabban vétele, a gazdagságtól való eltávolodás, de azért el kell mondanom azt is, hogy a hierarchia, tehát a papság és a hívek közötti egyfajta túlzott távolság is jócskán lecsökkent, független attól, hogy a hierarchiát továbbra is fontosnak tartjuk, de ettől függetlenül sokkal komolyabban bevonjuk a világiakat az egyháznak a szolgálatába sok területen, és a papsággal való kapcsolatok is sokkal közvetlenebb és közösségibb, fogalmazzunk így. Talán ezek voltak a legfontosabb változások, amelyek ha akkor bekövetkeznek, akkor valószínűleg okafogyott lett volna a reformáció.
Van-e ma olyan változás, amire készül a katolikus egyház, ami érlelődik?
Nem tudok róla, sokan sokat várnak Ferenc pápától és az ő nyitottságától és hát merész kezdeményezéseitől, de ezekben nincs nagyon új. Tehát én azt gondolom, hogy a II. Vatikáni zsinatnak a szellemiségét és tanítását, ha át tudnánk vinni a hétköznapi életbe, még inkább ez már magában megfelelő és a világ számára fontos válasz lenne az egyház megújulása terén. Ez folyamatban van. Én azt gondolom, hogy Ferenc pápa és az ő szellemisége leginkább ebben van segítségünkre, hogy sok mindent, amit már a II. Vatikáni zsinat során a katolikus egyház elhatározott és irányvonalként kijelölt, ezt bátrabban meri
járni. Megvalósít. Térjünk vissza az ünnepekhez, amik nem régiben múltak el. Minden szentek ünnepe november 1, halottat napja november 2. Nagyon sokak fejében tévedés van, hiszen ugye a szünet, az november 1-e, a minden szentek ünnepe, ekkor látogatják ugye nagyon sokan végig a halottaikat. Mi a minden szentek tehát?
A minden szentek ünnepe igazából azért született meg először a keleti egyházban, tehát még messze a szétszakadás előtt keleten a görög területeken alakult ki az az igény, hogy a szenteket, főleg a mártírokat együtt ünnepelni, egy napon megünnepelni. Hiszen az első századoktól fogva jellemző volt keleten is, de Rómában is a mártíroknak a megünneplése a mártíromságuk emléknapján. És hogy ne csak külön-külön, hanem együtt is ünnepeljék őket, ez azt hiszem, hogy a 4. században kezdődött el a keleti egyházban, majd pedig 608-ban történt az, hogy az akkori pápa, akit Pongrácnak hívtak, összeszedette a katakombákból, amelyet akkor már lezártak, tehát nem temetkeztek oda Rómában, összeszedette a mártíroknak a csontjait, és a Pantheonba, amit katolikus templomként megkapott, illetve keresztény templomként az akkori pápa, elszállítatta az ő csontjaikat, és a minden Istennek Pantheos szentelt templomot minden szent tiszteletére szentelte föl. Innentől kezdve indult el, 608-tól kezdve a nyugati egyházban, a latin egyházban minden szentek ünnepe, és később került november 1-ére, akkor még májusban volt, 800-as évek elején került november 1-ére. Igazából ilyenkor azokra a szentekre is gondolunk, akiket nem kanonizáltak, tehát nem egyfajta ünnepélyes szertartással avattak szenté, de minden olyan keresztény hívőről valljuk, aki eljutott az Isten országába, hogy ő a mennyországba való jelenléte által, Isten közelsége által szenté válik. Ezért a mennyei gyülekezetet ünnepeljük, illetve a mi örök célunkat, azt, hogy mi is meg vagyunk hívva ebbe a közösségbe. Tehát minden szentek ünnepén ez az ünnep lényege.
Köszönjük. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hiszen egy ünnepnap még hátra van, emléknap. Erről fogunk beszélgetni Finta József atyával.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Finta József atyával, Kiskun Halasi plébános, illetve érseki helynök úrral. Van még egy emléknapunk, ugye november 2. Ez megkavar sokakat, hiszen ugye a munkaszüneti nap az november 1-e, és ekkor látogatják végig ugye az elhunyt ősök sírjait az emberek, és mégis november 2-a a halottak napja. Hogy van ez?
nagyon szorosan összetartozik a kettő, függetlenül attól, hogy valóban két ünnepről van szó. Ugye Minden Szentek ünnepe, ahogyan hangsúlyoztam is, valamiképpen az elhunyt mártírok ünnepeiből alakult ki. Az első időkben ugyanis valóban csak a mártírokat, vértanukat tisztelték külön, függetlenül attól, hogy a szent életű embereket megbecsülték az egyházban, de külön liturgikus napon ünneppel, szentmisével a mártírokat tisztelték meg. Ők pedig hát nyilván az életüket adták a hitünkért, keresztény hitünkért, és ahova eltemették őket Rómában, a katakombákban, ott az emléknapjaikon, a sírjaik fölött mutattak be szentmisét ezeken a napokon. Ezért a szentek ünnepe és a temetés, a sírok valahogy mindig is összetartoztak az első századokban. Ennek a következményeképpen történt az, hogy a 11. század elején Odiló Klünyi apát, akivel Szent István királyunk is levelezésben volt, terjesztette először a bencés rendnek a keretein belül, aztán az egész világegyházra kiterjedt ez a halottak napját. Tehát, hogy emlékezzünk meg minden elhunyt szerettünkről a Minden Szentek ünnepét követő napon. Tehát a két ünnep szorosan összekapcsolódik, mégsem ugyanaz. Tény és való, hogy ugye Minden Szentek ünnepén elsősorban a mennyekbe eljutott szenteket ünnepeljük, november 2-án halottak napján pedig a mi elhunyt szeretteinkért imádkozunk, akikről reméljük, hogy elnyerik Isten országát, de lehet, hogy szükségük is van a mi közbenjárásunkra, imánkra. Ezért a halottainkról való megemlékezésnek és a halottainkért való imádságnak a napjává lett.
Érdekes kérdés, hogy miért a munkaszüneti nap november 1-e?
A Minden Szentek ünnepe fő ünnep, tehát az egyházon belül ez ilyen liturgikus rendelkezéseknek a folyamánya, közös rendelkezések szabályozzák, hogy melyik ünnepet milyen módon ünnepeljük meg. Vannak fő ünnepek, ünnepek, emléknapok, a fő ünnepek azok általában összeesnek munkaszüneti napokkal is.
Egy záró kérdés, ami nyilván egy hosszú-hosszú kérdés az emberiségnek magának, tehát ez nyilván egy percben nem fogjuk elintézni. Mégis érdekel engem röviden, hogy a katolikus egyház hogyan gondolkodik az elhunyt lelkek felől.
Mi abban hiszünk, ebben egyébként minden keresztény felekezett közösen, hogy amikor az ember meghal, akkor a lelke tovább él. A lélek számára ez nem egy természetes állapot, hiszen mi hiszük a test föltámadását és az embernek a test-lélek egységét, tehát valamiképpen Istennek a fenntartó szeretete és fenntartó teremtő működése kapcsán él tovább a lélek a testnek az elporladása után is. És abban hiszünk, hogy a lelkünk a halálunk után rögtön úgynevezett külön ítéletre kerül Isten színe elé, tehát Isten megítéli a mi lelkünket, ezt nem egyfajta bíróságként kell elképzelni, hanem valamiképpen az ember saját magát ítéli meg Isten közelségében, az ő végtelen szeretetének a fényében, és akik teljesen elszakadtak Istentől, akik tudatosan lelkiismeretük ösztönzése ellenére halálukig kitartottak a vele való szembenállásban, elutasításban, azokról valljuk azt, hogy a kárhozatra jutnak, tehát az Istentől való távolságnak az állapota állandósul az örök életükben. Akik viszont Isten szeretetében éltek, felhasználták azokat a kegyelmi segítségeket, főleg a szentségeket és a bűnbocsánatnak a lehetőségét, hogy a bűneiktől megszabaduljanak, amelyeket Jézus nyújt az ő megváltó szeretete által, azok elnyerik az örök üdvösséget. Amikor pedig föltámadunk az utolsó napon, tehát a világ végén, akkor testben, lélekben részesülünk, vagy a mennyországban, vagy pedig a kárhozatban, ahogyan azt a lelkünk korábban már úgymond megkapta a külön ítélet során. Ezt az utolsó napi közös ítéletet nevezzük utolsó ítéletnek, vagy nagy ítéletnek. Amiben különbözik a katolikus egyház a többi felekezettől, az a tisztító tűznek, vagy a tisztító helynek a hite. Tehát mi azt valljuk, hogy azok a lelkek, illetve azok az emberek, akik nem követtek el földi életük során olyan súlyos bűnt, halálos bűnt, ami teljesen elszakította volna őket Istentől, de voltak úgynevezett bocsánatos bűneik, amiket viszont nem láttak be itt a földön, vagy nem voltak hajlandók megbánni, levezekelni, azoknak lehetőségük van tisztulásra a haláluk után, és ez a tisztulás, ez mint egy tűz által történik, egy nagyon jó képet használ erre a Péter levél, amelynek a lényege az, hogy ahogyan a tűz kiégeti a salakot az ércből, és megmarad a tiszta fém, valahogy így az Isten szeretetének a tüze megtisztítja az embert, akit fájdalommal ölt el a halála után az a tudat, hogy na lám, Isten engem mennyire végtelenül szeretett, milyen sok kegyelemmel elhalmozott, és mégis ezt tettem, de a szeretetnek ez a tüze, ez tisztító hatású, tehát már Isten közelében van, van, és innen a tisztulás állapotából csak fölfelé van út, tehát hitünk szerint csak Isten országát nyerheti el az, aki a tisztulás állapotából megszabadul majd.
Nagyon szépen köszönjük neked mindezt a tájékoztatást. Azt gondolom, nagyon sokak nem voltak ebben teljesen tisztában, például én sem. Nagyon szépen köszönöm, szívesen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.